És akkor most egy merész ugrással ezen jár az egyem, hogy a közlekedésről hogy tudunk átcsónakázni a családi vagyon tervezése, de nem nagyon sikerül, ha csak nem, ugye úgy, hogy az értékes családi autót ki fogja örökölni, de hát ez egy kicsit erőltetett, úgyhogy inkább csak annyit mondok, hogy családi vagyontervezés, amit nem lehet elég korán kezdeni, erről fogunk beszélgetni Tóth Ádámmal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Mi ez a családi vagyontervezés? Először definiáljuk a fogalmat.
Hát ugye az ember semmit nem visz magával a túlvilágra, hogyha nagyon egyszerűen akarom megközelíteni. El kell döntenünk, hogy ki lesz a jogutódunk a vagyonunkba. A rendszerváltás óta eltelt 30 évben az egy autó, nyaraló és bérlakásból öröklakás vagyoni csoport jelentősen megnőtt. Szinte mindenütt van értékpapír, vagy több autó, vagy üzletrész, és van egy jelentős középosztály, ahol egészen komoly vagyonok halmozódtak fel, és az a középosztály, aki a rendszerváltáskor volt 30-40 éves, most így 30 évvel később elkezdett gondolkozni azon, hogy mi lesz a sikeres vállalkozással, és ez különösen akkor problematikus, hogyha a gyerekek nem abban a szakmába helyezkedtek el, ami a vállalkozás fő profilja. Uh-huh. Éppen ezért az utóbbi 5-7 évben egyre több ügyvédi iroda, illetve közjegyző foglalkozik azzal, hogy segítse ezeket az embereket. Adott esetben jó, ha egy végrendelet ezt kiváltja, de egyre több olyan okiratra van szükség, amivel egyrészt a vagyon működőképességét tudjuk megőrizni, másrészt pedig azokat az esetleges feszültségeket, amik az alapító halála után felmerülhetnek, azokat tudjuk kiküszöbölni, és megpróbáljuk igazságossá tenni emellett a részesedést.
Uh-huh. Különben mi történik, ha ettől eltekintünk? Vagy jó magyar szokás szerint eljráérünk arra még?
Hát az a helyzet, hogy én mindig azt mondom az ügyfeleknek, hogy ha valaki végrendeletet készít, még nem hal meg, de mindenki meghal, az is, aki nem készített végrendeletet. A gyakorlatomban ugye közjegyzők tárgyalják a hagyatéki ügyeket, volt olyan hagyaték, akinek 5 gyermeke volt 5 különböző anyától. Ugye, hogy ott mindenki 1/5 kapott abból az egyébként tisztességes méretű vagyomból, és ezek az 1/5 működésképtelenek voltak. Gondoljunk abba bele, hogy volt 3 autó, mindegyiket 1/5 részben örökölték a gyerekek. Hogyha ő átgondolja ezt előre, és felosztja a vagyonát, adott esetben már életében bizonyos gyerekeknek juttat, és ezáltal azok, ők nem válnak, nem halál akkor válnak örökössé, hanem megkapják az örök részüket még életükben, akkor mindenki értelmes vagyoni részhez juthatott volna, és nem egy kényszerű tulajdon vagyonközösség lett volna az örökhagyó halála után.
Uh-huh. Miért érdemes ezt elég korán elkezdeni? Mert ugye ez hát a beszélgetésünk munka címe, hogy nem lehet elég korán kezdeni.
Ez így van. Akinek kiskorú gyereke van, ott és egy stabil kapcsolatban él, ott annak azt kell átgondolnia, hogy ha ő meghal, és a kiskorú gyerekei lesznek az örökösök, akkor bizony a párjának a gyámhatósággal együtt kell majd eljárnia, ami kellemetlen. Ha valaki élettársi kapcsolatban él, akkor minden híresztelés ellenére ezt tudni kell, az élettársak soha nem örökölnek a magyar jog szerint. 15 év, de 50 év után sem örökölnek, tehát ott a végintézkedés megkerülhetetlen. Ha egy nagyobb vagyonunk van, akkor azt arról végrendeletet nem lehet 2 perc alatt készíteni, hiszen ott lehet, hogy meg kell osztani előtte a vagyont a házastárssal, lehet, hogy bizonyos alapelveket kell, mint egy, ez egy új fogalom, a családi alkotmány, kidolgozni, hogy kik vezessék utána a céget, de mégis aki nem vezeti, az is ugyanolyan hát osztalékhoz juthasson, mint a többiek. Ezek sokszor hetek, hónapok munkáját, nagyon sok beszélgetést igénylő feladatot jelentenek. Tehát ne úgy képzeljük el ezt a folyamatot, mint a kőszívű ember fiainak az elején, amikor az öreg baradlai haldoklik, és akkor lejegyzik a végakaratát, hanem itt több órás felkészülés van, több alkalmas találkozó, és csak ezután születnek meg ezek az okiratok. Először is meg kell terveznünk azt, hogy milyen okiratra van szükség, és ha megterveztük, akkor elő kell készíteni ezt az okiratot, és olyan ez egy kicsit, mint egy házépítés, hogy miközben készítjük az okiratot, még mindig újabb és újabb igények, ötletek merülnek föl az ügyfél részéről, amelyeknek egy része talán indokolatlan, arról le kell beszélni, a másik része, ami viszont jó és indokolt, azt pedig bele kell fűzni ezek közé, az okiratok közé.
Hát ez egy érdekes, mert hogyha sok okirat van, akkor ez egy elég komplex hálózat.
Ez így van.
Ebbe hogy lehet rendet tenni, hogy lehetőleg egyik okirat ne üsse a másikat? Kell hát családi alkotmány?
Hát igen, tehát ez a családi alkotmány, de abba gondoljunk bele, hogy Magyarországon a házasságok fele felbomlik. És nyilván, ahol nem is születik házasság, azok az élettársi kapcsolatok, ahol gyerek van, azoknak is körülbelül ilyen arányú a megszűnése. Na most, hogyha valakinek több leszármazója van, több kapcsolatból, ezeknek a viszonyát még életében célszerű rendezni, és itt eleve át kell gondolni azt, hogy az a párja, akivel él, őt hogyan biztosítsa, hogy egy korábbi kapcsolatból származó gyerek, aki ellene hangoltak, ne tudjon fellépni rossz indulatulag. De hogyha egy teljesen normális családról van szó, mondok egy példát, éppen most volt egy ilyen ügyem, három gyerek van, ebből egy gyerek az, aki a cégben közreműködik, és a másik kettő, az egyik orvos, a harmadik tanár, ők egyáltalán nem foglalkoznak a céggel, de a szülők azt akarják, hogy hát ők is részesedjenek, és a cég pedig megőrizze a működő képességét. Uh-huh. De volt olyan ügyletem, ahol egyik gyerek se foglalkozott azzal, amivel a cég, ott egy úgynevezett bizalmi vagyonkezelést kellett csinálnunk, ahol egy harmadik személy kvázi tulajdonosként üzemeltette ezt a vagyont a gyerekek, illetve a túlélő házastárs érdekében. Uh-huh. Tehát a családi alkotmány jó szó, de ezt ne úgy képzeljük el, hogy ez egyetlen okirat, hanem az okiratok halmaza, amelyek logikusan egymásra épülnek.
Aha, na ez volt a lényeg. Ha a cégek utódlásáról még beszéljünk picit, hogyha nem akar valaki ilyen bonyolult okirat hálózatot létrehozni, akkor milyen lehetőségei vannak még úgy, hogy egybe lehessen tartani a céget, és lehetőleg a legrátermettebb utót kapja meg? Mert arról beszéltünk, hogy senki nem akar részt venni a cég működtetésében, de mi van, ha mindenki?
Hát, hogyha mindenki, akkor azt kell mondani, hogy ők hárman a képviselők, és azt kell meghatározni, hogy milyen esetekben kell közösen dönteniük többséggel. Hát a három az pont egy szerencsés szám, hogyha ketten lennének, nagyobb bajban lennénk. És milyen esetekben járhatnak el önállóan. Ennek kifelé teljesen egyértelműnek kell lennie, hogy kifelé senki nem fogja vizsgálni, hogy ők mikor járhatnak el önállóan vagy együttesen, ez egymással szembeni felelősség lesz. De az is lehetséges, hogy a cég tevékenység formák szerint megosztható, és akkor szétválással a különböző részegységeket juttatjuk a leszármazónak. De ez megint több lépést igényel. Ma mondom, amiről már beszéltem, nagyon divatossá kezd válni az angol trust vagy német Treuhand mintájára megjelenő bizalmi vagyonkezelés, ahol kijelölök valakit, aki kvázi tulajdonosa lesz a vagyonnak, de elszámolási kötelezettsége van a kedvezményezettek felé, és ez a harmadik személy fog gondoskodni a vagyonról, a kedvezményezettek pedig csak a hasznokat kapják meg. De a felelőssége a vagyonnal gazdálkodó vagyonkezelőnek az fenn fog állni, mind az örökhagyó vagyonrendelő, vagy annak jogutódja, illetve a kedvezményezettek felé.
Uh-huh. Mi a helyzet a házasság esetén? Hogyha van egy családi cég, de ugye azt a férj vagy a feleség, teljesen mindegy, az egyik fél hozta létre, és hát azért szeretné elkülöníteni így a családi vagyontól. Egyáltalán lehet-e, van-e értelme ennek?
Hát mindenképpen lehet, sőt, nagyon sokszor ezt már akkor is szoktuk javasolni, hogyha semmilyen probléma nincsen a felek között, mert vannak korlátlan felelősséggel együtt járó pozíciók, ilyen például az ügyvezetői pozíció egy cégben, de az egyéni vállalkozók is korlátlan felelősséggel gazdálkodnak, és ebben az esetben, hogyha nincsen elkülönítve a vagyon, akkor a hitelezők akár a családi házra, tehát minden magánvagyonra rátehetik a kezüket. Ha elkülönítik ezt a vagyont, akkor lehetőség van arra, hogy ezt elkerüljék. Egyébként az új magyar családi joga 2014 óta van hatályban. Ma már az általánosan ismert közös vagyon fogalmán túl az úgynevezett közszerzeményt is ismeri, illetve a teljes elkülönítést vagy részleges elkülönítést. Ez az ismeretlen fogalom, amiről beszéltem, ez arról szól, hogy a házasság fennállása alatt férfinek és nőnek a vagyona el van különítve, de hogyha megszűnik a házasság köztük, akkor mintha teljes közös vagyon lenne, úgy számolnak el egymással. Miért előnyös ez? Azért, mert hogyha akár a férj, akár a feleség elkövet egy hibát a gazdálkodása során a saját cégében, akkor az a másik fél által tulajdonolt elkülönített vagyonrészt nem veszélyezteti, magyarán nem tud elúszni a teljes vagyon.
Uh-huh. Néhány hallgatói kérdés. Egy házat, autót olcsóbb végrendelettel örököltetni, mint máshogy? Kérdezze a hallgató.
A végrendelettel vagy törvényesen való öröklés nem jelent semmilyen illetékkedvezményt. Az illetékkódexünk jelenleg ismeri az illetékmentes öröklést. Ez elsősorban, ugye most a közvetlen oldalági rokonokat is a nyáron bevezették, de a házastársat és a leszármazókat korlátlanul, tehát a dédunokát, ükunokát is megilleti, illetve a felmenőket, tehát a szülők öröklése esetén jelenik meg. Mindenki másnál, lakástulajdon esetében 9% az öröklés, a nem lakás, tehát mondjuk egy nyaraló esetén pedig 18.
Uh-huh. Lehet-e adósságot örökölni?
Lehet adósságot örökölni, de az adósságért való felelősségünk az az úgynevezett aktív vagyon erejéig áll fent. Tehát hogyha van egy hagyaték, ahol van egy ingatlan, ami mondjuk ér 30 millió forintot, és 35 millió forint az adósság, akkor én a 30 millió forint erejéig meg kell, hogy fizessem ezt az adósságot az elhunyt után, de az 5 millió forintért nem kell, hogy helytálljak, azt le kell, hogy írja a hitelező, mint behajthatatlan. Uh-huh.
Aztán apám és húgom együtt vezetik a céget, én tanár vagyok, kérdésem, örökösödés esetén ki tudnak-e túrni a cégből?
Hát ez nem öröklési kérdés, hogy ki tudják-e túrni a cégből. Alapvetően, hogyha az édesapa úgy végrendelkezik, hogy a céget a húg örökölje, ebben az esetben a húg fog örökölni. Nyilván van, nem ismerem ezt a vagyont, van egy, tehát ugye itt azt lehet látni, hogy szülő-gyerek kapcsolatról van szó, ebben az esetben van egy köteles rész, vagyis az úgynevezett anyagi mellőzhetetlenség fogalma jelenik meg. Ez a törvényes örökrésznek az egyharmadát jelenti. Tehát nem tudom, hogy mekkora az a hagyaték, hogyha a céget úgy tudja a húgra hagyni az édesapa, hogy a levélíró vagy a rádióhallgató a törvényes örökrészének egyharmadánál többet örökölne egyéb vagyomból, abban az esetben szabadon tud rendelkezni a cégről.
Uh-huh. Aztán megoldás lehet-e céges életbiztosításból kifizetni az örökösöket?
Hát az a helyzet, hogy az életbiztosítás az nem része a hagyatéknak. Uh-huh. Tehát az életbiztosítás feltétele az, hogy meghalljak, a hagyaték pedig arról szól, ami a vagyonom volt.
Uh-huh. Igen.
Nyilván lehetséges a kifizetés, mert ugye a PTK azt írja elő, hogy mondjuk a köteles rész esetén alapvetően pénzben kell megváltani a köteles részt, és azt, hogyha esetleg a házastárs a kedvezményezettje ennek az életbiztosításnak, és onnan pénzhez jut, azt már senki nem vizsgálja, hogy ez a pénz a hagyatékhoz tartozott-e, vagy pedig más forrásból szerezte.
Mennyi az átfutás egy egyszerű öröklési folyamatnak hagyatéki eljárással együtt? Mik a tapasztalatai? Ez is hallgatói kérdés.
Ez nagyon változó. Hogyha egy olyat beszünk, hogy egy házastárs, egy leszármazó, és ezek egymásnak és a jóba vannak. Az önkormányzati szakasz országos gyakorlat szerint általában egy 2-3 hónap szokott lenni a halál időpontjától számítva. Tehát nyilván, hogyha valaki meghal pénteken, akkor a hagyatéki eljárás nem hétfőn fog megkezdődni, mert ahhoz először ki kell állítani a halotti anyakönyvi kivonatot, az egész család a temetéssel van elfoglalva, tehát általában egy 3-4 héttel később kezdi el az önkormányzat a hagyatéki leltár felvételét, ezért formálisan átlépik 30 napot, de ugye ez egyszer meg is hosszabbítható. Az utolsó... A közjegyzőnél, tehát a közjegyzői szakasz egy egyszerűbb hagyatéknál a közjegyzőnek is az az érdeke, hogy minél előbb befejeződjön, tehát akár néhány hét alatt.
Nagyon érdekes kérdések maradtak a végére, nagyon megy az idő, igen, de nagyon érdekli, igen, a hallgatókat, igen, minket, meg ha őket érdekli, akkor a Szentírás. Kiskorú öröklése. Két kiskorú gyerek van, mind a két szülő esetleg elhalálozik, ilyenkor ki kezeli a vagyont, erről lehet-e rendelkezni, illetőleg ezzel összefügg a másik hallgatói kérdés, hogy ha van több ingatlanom, elváltam, hogyan oldjam meg, hogy a most kiskorú gyerekeim örököljék, ha felnőnek?
Hát az első kérdésre a válasz, végrendeletben lehet gyámot rendelni, tehát nem, és a gyámrendeléshez, hogyha alkalmas gyámot rendelünk, akkor, és a gyám elfogadja a kijelölést, tehát ez célszerű előre megbeszélni, vagy többet rendelni, mert azokat mind meg kell, hogy keresse a gyámhatóság, akkor ez a gyám lesz, aki kezelni fogja a gyermekünk vagyonát, amit tőlünk örökölt. A második kérdés mi is volt?
Hogyha van ingatlan az apukának, aki elvált az, igen, anyukától, de, igen, szeretné, hogy a gyerekei örökölnének, akik kiskorúak, és az anyuka ki lenne zárva ebből.
Igen, tehát az, hogy ne az édesanyja, ne a törvényes képviselő kezelje ezeket az ingatlanokat, ez egy fokkal bonyolultabb kérdés, mert ebben az esetben hát tipikusan erre találták ki a trustot, amiről előtte beszéltem. Uh-huh. Ilyenkor a halálával beutalja ebbe a trustba a vagyont az örökhagyó. A köteles rész mértékéig köteles fizetni a magyar jog szerint a kiskorúaknak. de mondhatja azt, hogy amikor ők 18 vagy 21, van, aki azt írja, hogy 30 évesek lesznek, akkor megszűnik ez a trust, és ők lesznek a tulajdonosai, vagyis ez a bizalmi vagyonkezelés. És ilyenkor a kiskorúak, akik már akkor nagykorúak, megkapják a vagyont, és anyukának nem volt kezelési joga.
Aztán tényleg az utolsó kérdés, nagyon sok van, úgyhogy folytatni fogjuk a beszélgetést egy másik időpontban. Van-e olyan, hogy nem találnak meg valamilyen vagyont, és az ezzel elvész?
Van, tehát ugye mi nem nyomozunk. És van olyan, hogy nem találunk meg vagyont. Hát ha soha nem derül ki, hogy ez a vagyon létezett, akkor valóban egy idő után ez elveszik, de azért egyet tudjunk, hogy az öröklési igények nem érülnek el. Tehát, hogyha 30 év múlva találunk meg egy vagyont, akkor 30 év múlva adjuk át, mert az öröklés az a törvény erejénél fogva következik be. Nekem volt még fiatal közjegyző helyettesként egy olyan hagyatékom, ahol az örökhagyó, ez 1993-ban volt, 1928-ban halt meg, és ott fel kellett egy teljes családfát állítani, hogy ki hogy örökölt, a közvetlen örökösök már mind halottak voltak akkor, és a végén mindenki örökölt valamit, valamiért nem adták át hagyatékként ezt a földterületet. Uh-huh. Hát olyan sokan voltak, hogy a végén senki nem örült.
Jó. Hú, nagyon érdekes beszélgetés volt, nagyon szépen köszönjük.
Én köszönöm.
Szép napot, jó munkát kívánunk Önöknek.
Viszont kívánok Önöknek is. Viszont hallásra.
Viszont hallásra. Tóth Ádámmal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével beszélgettünk a családi vagyontervezés kapcsán elég sok mindenről.
Uh-huh. És ha már szóba került az utódlás, akkor pillanat meg Emmit kapott a sorozat, hadd említsem meg, hogy utána kerestem, hogy akkor mi van vele, mert hogy nagyon népszerű, kritikailag is, meg úgy, nem csak az én ismerősi.
Nekem beletört a bicskám az utódlás című sorozatba.
Már hányadik résznek?
Harmadik? Annyira idegesített, hogy...
Igen, igen. Írt egy hallgató előtte, és itt kiröhögtem, hogy túl kell lépni a negyedik, ötödikig, az nehéz lesz. Igen? És utána gurulni fog. És én a másodiknál majdnem abba hagytam. A harmadikra eltelt több mint egy hét, vagy kettő.
Én ugyanígy voltam, hogy a másodiknál már szívem szerint abba hagytam volna, és azt mondtam, hogy az ördögbe is még egyet megnézek, adjunk már egy esélyt neki, és a harmadik is idegesítő volt, úgyhogy én ott
abba. Na, mi adtunk a negyediknek is, ötödiknek is, utána egyre hamarabb jöttek a következők. A második szériát már úgy néztük, hogy minden nap nézni kellett. Tehát...
Hát neki látunk akkor elképesztő. Még egyszer, van ilyen. A Gyűrűk urát se első, és nem is második.
Nyert egy csomó Emmy díjat egyébként, megkapta a legjobb drámasorozat díját is, de ez most volt, tehát ez a friss, a 2020-ason is,
ja, is.
És egy másik színész kapott éppen legjobb színész díjat is, ami azért érdekes. Nem tudtam, honnan ismerem azt a csávot, végignéztem az egész sorozatot, és akkor és utána meg belepillantottam a Big Shortba, ugye a nagy dobásba, és akkor jöttem rá, hogy ugye ő ott volt ez a Jeremy Strong nevű srác. Na, minden esetre a hír az annyi, hogy megint megkérdezték ugye az Emmy átadás kapcsán. Kész. Még mindig nem kezdték el a forgatást. Leállt márciusban a koronavírus miatt, mármint a harmadik évad. Kész van, fölkészültek, óriási szervezésben vannak, hogy el tudják kezdeni. Már szinte biztos, hogy indul, de még nem indult el. Valamikor, valószínűleg egy éven belül, a következő év második felében jöhet majd a harmadik évad az utódlásba.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.